Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió Babusgató műsorának hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. Mai műsorunkban a családdal foglalkozunk, a családi játszmákkal, a családban megírt forgatókönyvekkel, a szülői szerepekkel. A mai műsor vendége Szabó Kocsis Néökrös Ildikó, állandó és rendszeres beszélgetőtársam, a Kiskolasi Nap Sugár Óvodák Szilády Áron tagintézményének mesterpedagógusa, óvodapedagógusa, grafológus, kommunikáció és konfliktuskezelő disputa. Ildi, nagyon örülök, hogy megint találtunk egy témát, amiről tudunk beszélgetni, és remélhetőleg tanácsokkal tudunk szolgálni a szülőknek. Köszöntelek téged a Babusgatóban.
Nagyon szépen köszönöm ismételten a lehetőséget, és nagy örömmel jöttem hozzád.
Amikor mi leülünk beszélgetni, akkor mindig elmerülünk a témában, és csak azt veszük észre, hogy hó, hát be kellett volna kapcsolnunk a mikrofont, hiszen már az előzetes beszélgetésben végig beszélgetjük a dolgokat. Azt azért tudja mindenki, hogy a család az az első olyan szociális szintere a gyereknek, ahol tulajdonképpen a legfontosabb érzések, a legfontosabb dolgok érik, itt tanulja meg azokat az ismereteket, itt szerzi meg azokat az ismereteket, tapasztalatokat, amelyek a későbbi életében bizony meghatározó lesznek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy hogyan működik a család, a családban milyen szerepek vannak, hogy oszlanak meg a szerepek, mennyire állítanak határokat. Egy kicsit erről beszélgessünk, mert azt gondolom, hogy ebben a témában nagyon nagy a mozgás.
Szerintem erről nem is tudunk soha eleget beszélni, mert mindig van egy-egy új aspektus, ami alapján újra lehet egy kicsit értékelni. Nyilván az alapok a család tekintetében, mint kötelékek, azok szerintem adottak. Viszont az, hogy melyik család milyen nevelési stílust választ magának, az már megint óriási eltéréseket mutat. És azt is érdemes megnézni, hogy mi van akkor, amikor a családon belül eltérő nevelési stílusok és attitűdök jelentkeznek, mert egyáltalán nem biztos, hogy egy anya és egy apa ugyanazt gondolja helyesnek. Ha már nem így van, akkor már eltérő nevelési attitűdökről beszélünk, eltérő nevelési mintázatokat látunk, és az az érdekes, hogy ezeknek nagyon-nagyon sokféle okai lehetnek, mert akkor, amikor az ember gyereket szeretne, és elér abban az szakaszának az életének, amikor már tud gyereket vállalni, azért ezeket biztos, hogy nem gondolja ilyen tudatosan át például, hogy őt hogyan nevelték, és ott milyen mintázatok lehettek, és ő majd milyen mintázatokat választ. Nem arról beszélek, amikor kritika alá vonja a már az ő saját szüleit, és észreveszi esetleg is, megfogalmazza, hogy ő ezeket a dolgokat nem így fogja csinálni. Egyébként megjegyzem, olyan mélyre égnek be ezek a dolgok, igen, hogy hasonlóan fogjuk, igen, elkezdeni, és esetleg menet közben jövünk rá, hogy úristen, ugyanazt mondom, mint amit az, igen, anyukám mondott nekem 20 éve.
És akkor 20 éve megfogadtam, hogy ha nekem egyszer gyerekem lesz, biztos, hogy nem fogom vele ezt csinálni, nem fogom neki ezt mondani, így volt.
Igen, igen, és hát itt vannak a mintázatok. Igen. Tehát ezek olyan szinten, zsigeri szinten beégnek, és ugye ezt úgy hívja a pszichológia, hogy gombnyomás. Tehát szó szerint megnyomódik a gomb, belekerülök abba a szituációba, átkerülök a másik oldalra, mert most már ugye én vagyok a szülő, és elkezdem szajkózni azt, amit egyébként én 20 éve utáltam hallani. Elmondom, és rájövök, hogy Jézusom ugyanazt csináltam, amit az édesanyám. Na például ez egy ilyen. Na most a szerencse az, amikor erre jó választ tudunk adni, mert azért az is előfordul, hogy sőt, hát remélhetőleg többször van velünk az is, hogy a szüleink jó mintázattal látnak el bennünket. Tehát nem, ennek nem csak negatív előjele lehet, emellé nyugodtan tehetünk pozitív előjelet. De itt van a következő probléma, amikor ha arra gondolunk, hogy milyen millióból jön például az anya meg az apa. Tehát feltehetően nem percre pontosan ugyanolyan millióból jön, feltehetően a két családnak nem az volt az első számú szempontja, mind a kettőnek ugyanaz, hanem eltérő lehetett, más dolgoknak is tulajdoníthattak szerepet, és nyilván a gyerek ugyanígy, aki később majd szülő lesz, ebbe a millióbe nevelkedik, és hogyha például őnek érzelemorientált volt a családja, és az első számú szempont volt az, hogy az érzelmi nevelésre nagy hangsúlyt fektettek, tudatosan vagy nem tudatosan, akkor ő ezt a fajta milliót fogja keresni a családjába. Lehet azt mondani, hogy majd olyan párt választ, de nem akarok senkit elkeseríteni, nem ez az elsőleges szempont, tehát van egyéb biológiai és egyéb más külső jegyek alapján megítélendő szempontsor, ami miatt mi választunk párt, de az nem kerül az első, második, harmadik helyre, hogy vajon te a gyermeknevelése kapcsán milyen millióból érkeztél, és mi a hitvallásod a gyermeknevelése. Tehát az első három randevún ez nem kerül elő, ez biztos, de lehet, hogy a tizediken sem.
Sőt, ez a gyerekvállalás után fog terítékre kerülni, nagy valószínűséggel.
Igen, és akkor még mák, hogyha meg tudják addig beszélni, tehát szerencse, meg tudják addig beszélni, mielőtt a gyerek megérkezik. Tehát eleve úgy kerülünk be, abba az állapotban, amikor mi gyermeket vállalunk, hogy egyébként nagyon sok fekete ló van a mi életünkben, és kérdés.
És hogy még milyen kérdések vannak, arról a következő részben beszélünk. Most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a műsorunkat. Vendégem Szabó Kocsis Neőkös Ildikó, a Kiskunhalasi Napsugárobodák Szilágyi Áron tagintézményének mesterpedagógusa, óvodapedagógusa. Remélem felkeltettük a hallgatók figyelmét a témával kapcsolatban, és itt az okokkal fejeztük be az előző részt, ugye, hogy különböző millióból különböző családi mintát hoz magával a gyermeknevelésbe a szülőpár. Vannak-e még olyan okok, amik még befolyásolhatják ezt a gyermekekkel való nevelést, foglalkozást?
Nagyon-nagyon sok, úgyhogy nem fogunk mindent érinteni, de például nagyon fontos azok úgymond generációs átívelések, ami mintázatot nem feltétlenül a leendő szülőnek, tehát a nagyszülők hoztak, hanem a nagyszülők előtti generáció. És egyébként kutatások voltak azzal kapcsolatban is, hogy vannak úgynevezett szokások a családokon belül, amit egyébként senki nem tud, hogy miért alakult ki. Most mondok egy ilyen egyszerű példát, hogy mi főzés előtt, most mondok valamit, az uborkának le kell vágni a végét, mondtam valamit, és megkérdezték az édesanyját, hogy miért csinálja, és mondja, hogy azért, mert az ő anyuká is így csinálta. Élt az édesanyja, elmentek, megkérdezték, ugye a nagymamát. És a nagymama azt mondta, hogy ő nem tudja, de az ő édesanyja is így csinálta. Hát valahogy így alakul ki ez a mintázat, és így lehet megerősíteni, vagy éppen gyengíteni, jó vagy rossz irányba, ha lehet ilyet mondani, inkább mondjuk pozitív, negatív irányba vinni egy-egy nevelési skálát, hogy egyszerűen nem tudjuk miért, csak átvesszük a szülőktől, és lehet, hogy ez nem helyes, de így működött, és ezt visszük tovább ugye generációs vonalon. És itt a szerencsés az, hogyha rájövünk, hogy végül is ennek tényleg nincsen semmiféle tudományos alapja, úgymond, és lehet, hogy ez nem is visz minket előrébb, és akkor azokat érdemes kiiktatni, ha nem visz minket előrébb. De például azért előrébb vihet az bennünket, hogy például van egy esti mesemondás előtt egy ilyen nagyon kicsi kis játék, vagy valami kis nagyon édes kis összebújás, és azt mindig ugyanolyan ritmikusan is ugyanúgy csinálják, mert hogy a nagyszülő ezt így mutatta meg. Ezt, például ez egy olyan dolog, amit ápolni kell és továbbvinni, nem elfolytani, hanem ezt generációkon keresztül átörökíteni. Tehát ugye van egy ilyen generációs hatás is. Ezen kívül, ami még nagyon fontos, hogy milyen a szülőpár habitusa. Tehát azért az, hogy pszichésen mennyire vagyunk felvértezve, mit hozunk a családból, milyen tapasztalatokat, milyen korábbi emléknyomokat viselünk magunkon, ezt most nagyjából átbeszéltük. De az, hogy a habitusunk milyen, amiben azért olyan nagyon sok mindent nem tudunk csinálni, illetve addig nem, amíg kívülről nem kapunk rá megjegyzést, hogy figyelj, ezt most jó lenne, ha ezt úgy többet nem hoznál elő, ez a tulajdonságod nem annyira szerencsés, miért vagy ilyen lobbanékony, tehát mondjuk ez a párkapcsolatnál is előtérbe kerülhet, a gyereknevelésnél is például a türelem kérdésénél előkerülhet, hogy mondjuk az egyik fél lobbanékony, nagy Isten mind a kettő, akkor ugye azért ezzel kell foglalkozni, de ezek mondjuk már tényleg olyan genetikailag meghatározott dolgok, amivel szintén érdemes foglalkozni, és én nem hiszem azt, hogy az a legfontosabb, hogy átnevelődjön-e a szülő, hanem hogy egyrészt felismerje, hogy esetleg az ő attitűdje, vagy az ő hozzáállása nem feltétlenül olyan, egy kicsit határozottabb a kelleténél, vagy éppen nagyon megengedő. És ugye az első lépés lenne az, hogy felismerem, hogy hol lehet, hogy nem jól nyúltam hozzá. Ha nem tudok ezzel mit kezdeni, akkor kérek egy segítséget, azért lehet erre találni nagyon sok segítséget, nagyon sok irodalomban lévő szakemberi lehetőség van, tehát itt most már azért kialakult szakember háttér van, és ehhez kapcsolódik még, ami szerintem nagyon fontos, és ezzel tudunk minőségileg nagyot ugrani a gyermeknevelési praktikumokba is, és a saját módszereink tekintetében, hogyha azért igényesek vagyunk abban, hogy megpróbáljuk megkeresni az utat, tehát az önművelődés igénye. Tehát én úgy gondolom, hogy az nem szerencsés hozzáállás szülőként, hogy majd bekerül a bölcsődébe, azt megnevelik, azért vannak ott azok szakemberek, aztán meg az óvoda, iskola, stb. Igen, ez egy részt igaz. De azért a tabula rasa, amivel a gyerek születik, az nekünk is tabula rasa, tehát tiszta lap. Én is elkezdek akarva akaratlanul felírni rá az első 3 évbe, vagy az első 2 évbe, amíg otthon vagyok vele, és fel is kell, hogy írjak dolgokat. Az nem mindegy, hogy mit írok föl. Azért már én vagyok a felelős. És ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy azért az intézmény háttér az az a második vagy harmadik nevelési szintér. Az első nevelési szintér a család. És lehet azt mondani, hogy majd helyre hozza az óvoda, és bizonyos szempontból tud változtatni is az óvoda, de én mindig azt szoktam mondani, hogy a kisgyerek sosem fogja összekeverni a két helyet, pontosan tudja, hogyan kell az óvodába, meddig lehet az óvodába elmenni, és otthon is. És ez sajnos egy rossz hír a szülők számára, nem fogja összekeverni. Tehát ő pontosan fogja tudni, hogy hop-hop, ott vagyok most az óvodába, és a Boriska néni meg a Juliska néni nem fogja nekem ezt meg ezt megengedni. Hopp, itthon vagyok a nagymamánál, mama nem is hallja, hogy mit csinálok. Tehát, hogy ezt a kettőt ő sosem fogja összekeverni, ezért kell nekünk azért odafigyelni és hatékonyá tenni saját magunkat a nevelésünk által, illetve vége lesz az óvodának, vége lesz az iskolának, hogyha elmennek ezek az évek, és én ráhagyom ezt az intézményt, és közben semmit nem csináltam, csak érte jövök és hazamegyek, de hát ilyen szülő nyilván nincs, akkor nem is történik meg az a személyiségváltozás, de egyébként meg az én gyerekem, én szerettem volna, és én tartozok érte a legnagyobb felelősséggel.
Ez most jó is volt ennek a résznek a zárásaként. A következő részben akkor egy kicsit a szülői szerepekről beszélgessünk, most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene.
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsis Neökrös Ildikóval, a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilárd Áron utcai tagintézményének óvodapedagógusával. Azt hiszem, hogy a műsoraimban arra törekszem, hogy a család fontosságát, a családi nevelés fontosságát kihangsúlyozzuk, és azt, hogy mennyire nagy szerepünk van abban, milyen úton indítjuk el a kisgyereket. És azt hiszem, hogy itt ezzel az első két résszel meg is alapoztuk ezt. És hogy milyen fontosak a családi szerepek. Egy kicsit ezt a témát is boncolgassuk, hogy milyen szerepek vannak, miért fontosak a szerepek, összemosódhatnak-e a szerepek. Egy kicsit erről beszéljünk, Ildi.
Igen, itt nagyon fontos megemlíteni, hogy a szülő milyen nevelői attitűdöt vállal föl, és nekem van egy nagyon jó skálám erre, vagy én nagyon szeretem a Becker-féle skálát, illetve igazából ez egy nagyon-nagyon jól kidolgozott táblázat, és ő azt mondja, hogy vannak az elfogadó szülők, vannak az elutasító szülők. Nyilván ezen belül még tovább taglalja, mert nagyon jól tudjuk, hogy azért ezek a skálák, ezek nagyon széles szegmenst képesek lefedni. Az elfogadó szülőn belül ott a kontrolláló szülő, aki sok szabályt állít. Ez ugyanúgy megfigyelhető, mint az elfogadó szülőnél, az engedékeny és a kevés szabályt állító szülőnél. Lehet azt mondani, hogy most vajon melyik a jó. Engedékeny elfogadó, engedékeny elutasító, kontrolláló elfogadó, kontrolláló elutasító. Hát ezek azért nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolgok. Ugye alapvetően egy elutasító, ha az elutasítóból indulunk ki, én azt gondolom, hogy ha az a szülő elutasító, akkor teljesen mindegy, hogy kontrollál még rá pluszban, meg még vagy engedékeny. Mert már mindegy. Abból a tekintetből, hogy alapvetően van egy elutasító szülőnk, ő biztos, hogy egy szorongó légkört fog kialakítani, nem feltétlenül lesz barátságos. Az elutasítás mögött mindig van, húzódik egy kis boldogtalanság érzet, és biztos, hogy nem fogja tudni a gyerekét lekövetni olyan irányba, ami a gyermek fejlődését pozitív irányba befolyásolná. Hogyha azt vesszük, hogy a szülő elfogadó, és maradjunk ennél a két skálánál, ugye ott is még két esély van, megmarad neki a kontrollja, ő egy olyan szülő, aki nagyon-nagyon szereti a szabályokat, nagyon sok szabályt állít, ezzel együtt nagyon sokat kontrollál, nagyon fontos neki, hogy az ő tekintélye megmaradjon. Ezzel egyébként a gyereket egy picit vissza is fogja, és talán a gyerek kreativitását és önfejlődését azért gát alá vonja, pont azért, mert fél beleengedni szituációkba, helyzetekbe, ezáltal a gyerek kreativitása, megoldási stratégiája nem annyira variabilis. Míg ott egy olyan szülő mondjuk, aki engedékeny és kevés szabályt fog felállítani, és itt lehet azt mondani, hogy egy nagyon barátságos légkör alakul ki, hiszen egyébként az gyerek szempontjából ez egy nagyon kedvező hozzáállás, hiszen azt csinál a gyerek kvázi, amit akar. Itt lesz egy nagyon kreatív gyerek, egy nagyon kezdeményező gyerek. De én azt gondolom, hogy valahol az igazság az elfogadó szülő, a kontrolláló és az engedékeny között van, igen. Mert ezek szélsőségek.
Igen, éppen ezt akartam mondani, hogy nehezek ezeket a határokat tartani. Tehát, hogy
nincs is igazán.
Igen, tehát, hogy
nincs is.
És az a szerencsés, hogyha össze is mosódnak.
Így van, én azt gondolom, hogy ezt mindig szituáció fog eldönteni, és akkor, ha már itt vagyunk, még egy nagyon fontos dolog, ami nekünk a gyereknevelésben sokat segít szülőként is, és óvodapedagógusként is, pedagógusként is, az, hogy az alapvető dolog, hogy meg kell ismernem a gyereket. Addig, amíg én a gyermek reakcióját nem ismerem, egyébként hosszú idő, tehát itt a szülők úgymond előnyben vannak, mert elvileg már azért, mikor óvodába kerülnek, vagy bölcsödébe kerülnek, akkor egy másfél-két évet együtt töltöttek vele, adott esetben hármat, és akkor ők gyerekükről nyilván, ha még szubjektív képet is, de sokkal teljesebb képet kapnak már, mint mondjuk egy nevelő. De addig, amíg én nem ismerem meg a saját gyerekemet, addig én tanulmányozhatom, hogy én majd elfogadó, kontrolláló leszek, vagy engedékeny, vagy ilyen-olyan. Egyébként a szituációk fölül fogják ezt írni. De valóban így van, hogy én azt gondolom, az a szerencsés, hogyha nem kell magunkat bekategorizálni, hanem egy széles skálán, viszonylag nagy amplitúdó mellett kell az adott szituációra, helyzetre reagálni. Nyilván arra nagyon kell figyelni, hogy azért saját magunkkal nem érdemes szembe menni, és itt a félelmet érdemes kiiktatni, tehát, hogy attól félünk, hogyha cirkuszt rendez nagyon csúnyán mondva a gyermek a mondjuk egy boltban, akkor engem emiatt megbélyegeznek. Ez az a dolog, amivel szerintem nem feltétlenül kell foglalkozni, nyilván nem szabad szabadjára engedni ezt, nyilván nem szabad rögtön az elején hangos szóval elfolytani, tehát nem, ez nem egy egyszerű helyzet, ez szerintem minden szülő rémálma, de azért ne arra figyeljünk, és ne az legyen például, ne az vigyel a figyelmünket, hogy a közösség mit mond. Mert ha én az alapján nevelek gyereket, hogy a közösség mit mond, én azt szoktam mondani, hogy amikor igazi probléma van, az a közösség nincs ott. Tehát nekem kell majd azzal a problémával szembe mennem, vagy megoldanom, úgyhogy próbálják nagyon stabil értékrendet kialakítani, de szerintem az megvan bennünk.
Köszönöm, és csak annyit tudok mondani, hogy maradjanak velünk. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Okros Ildikóval. Most jöjjön egy kis szünet.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Okros Ildikóval, a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron utcai tagintézményének mesterpedagógus, óvodapedagógusával. Az előző részben ugye a szülői szerepeket érintettük, de inkább a szülői nevelési stílusokkal zártuk, és hogy a határok az a jó, hogyha összemosódnak, mert igazából akkor tudunk hatékonyak lenni a gyereknevelésben. De azért mégsem tudnak ezek a határok összemosódni. Nyilván a szülői szerepekből adódnak konfliktusok. Egy kicsit ezekről beszéljünk, hogy amikor konfliktus helyzet adódik, akkor ezek a szülői szerepek hogyan dominálnak, vagy nem dominálnak?
Én azt gondolom, hogy az nagyon nehéz elfogadni egyáltalán a konfliktus helyzetet a gyerek és én közöttem. Tehát nagyon szerencsés, hogyha meg tudjuk érteni, hogy tulajdonképpen a konfliktus helyzetet mi okozza, és erre van egy nagyon egyszerű modell, a Párhegyi féle modell, amikor azt mondják, és ez nem csak a gyerek, bármilyen konfliktus, bárkinek az életében bármilyen konfliktusra ez ráhúzható, mert ez egy borzasztó egyszerű séma, de segít megérteni magát a konfliktusos helyzetet. Tehát van egy személy, aki valamit szeretne, neki van egy célja. Valami miatt nem tudja elérni a célját. Akadály keletkezik, tehát az ő személye és a célja közé egy akadály kerül be. Az, hogy az az akadály egy másik ember, az, hogy az az akadály jön, hogy nem tudja megvalósítani saját magát, mert mondjuk túllőtte úgymond a célját, nem jól lőtte be magának a célját, teljesen mindegy, egy akadály lesz ő közötte és a vágyott cél elérése között. Ez lesz a frusztrációs helyzet. Az, hogy a gyerek nem kap meg egy fagyit, december 32-én a legnagyobb hidegbe, az szintén egy frusztrációs helyzet lesz, ugyanis neki a célja a fagyi, akadálya a szülő, innestől kezdve itt a frusztrációs helyzet. Tehát ezt nagyon jól látni, hogy tulajdonképpen semmi más nem történik, csak mindig abból akad a konfliktusos helyzet, hogyha valaki szeretné a saját céljait elérni. És ez teljesen jó így, mert hogy a pszichológiai felfogások egyik része szerint nagyon jó dolog a maga a konfliktusos helyzet, mert hogyha azt jól kezeljük, akkor azt tovább tudja lökni a cél irányába azt a célszemélyt. Tehát itt nagyon fontos, hogy hogyan kezeljük ezt a problémás helyzetet, és ezért is jó azonosítani, hogy mi történik. Tehát nem akkora dráma történik, annyi, hogy nem egyezik az, amit a két fél szeretne. Ez lesz a frusztrációs helyzet.
Hát akkor azt javaslod a szülőknek, hogy ha ilyen konfliktus helyzet adódik, akkor ott abban a minutomban, szemtől szembe, akkor mindenki mondja el a maga álláspontját?
Igen, az lenne a célszerű, de hát nyilván lesznek olyan helyzetek, amikor nem szerencsés mondjuk azt megtárgyalni, például egy színházi előadás közben mondjuk egy konfliktusos helyzetet, nyilván nem szerencsés megtárgyalni, viszont a lehető legrövidebb alkalmat megkeresni rá időintervallumban, és egyébként itt, ami megint nagyon szerencsés, az érzésekről beszélni. Mindig. És nem a másik érzéséről, a saját érzésünkről. Egyébként akkor is beszélünk a másik érzéséről, mert amikor én üzeneteket küldök feléd, és azt mondom, hogy azért voltam rád dühös, mert azt éreztem, hogy, akkor tulajdonképpen elmondom, hogy mit váltott ki az ő cselekedete, vagy a te cselekedetet innálam, de ne arról kezdjünk el beszélni, hogy te milyen őrületesen rondán viselkedtél, hanem, hogy nekem rosszul esett az, hogy. Én úgy gondoltam, hogy majd ezt meg tudjuk beszélni, ezt a helyzetet. És én azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy tehát ezeket az én üzeneteket próbáljuk a másik fele elküldeni, és egyébként ez minden konfliktusos helyzetben megoldást jelent. A konfliktusos helyzetek legnehezebb része az, amikor azt érezzük, hogy az egónk megsérül.
Most mondod, bevillant egy kép nekem, amikor én ezt a technikát alkalmaztam a gyerekemnél, és mondtam, hogy de hát nekem ez meg ez rosszul esett, és azonnal visszakaptam, hogy de nekem anya meg az rosszul esett, és azonnal vissza kellett forgatom, hogy tényleg, tehát hogy mennyire kell erre ügyelnünk.
Igen, és ez különben azért jó, mert tehát én azt mondjuk, hogy nagyon sokat szoktam a gyerekkel beszélgetni. Elmondtam neki, hogy ez meg az. Tehát a beszélgetni az azt jelenti, hogy ő is beszél velem, és én is beszélek vele. Ő is meghallgat engem, és én is meghallgatom őt. Az beszélgetés. Az, amikor én indítok egy interakciót felé, de egyébként nem érdekel, hogy mit mond, meg azt mondom, hogy menj már fel a szobádba, meg hagyj el békén, meg lezárom, vagy ő felém, az nem beszélgetés. Tehát egyébként az a nagyon jó, és ez a legnehezebb része, érdemben abban a kiélezett pszichés helyzetben megnyitni egymás felé a kommunikációs csatornát. Szerintem a legnehezebb dolog. De muszáj megtennünk, még akkor is, hogyha egész más ötleteink lennének arra, hogy ezt hogy lehetne nagyon gyorsan és hatékonyan megoldani, annyi, hogy tudjuk, hogy valószínű, hogy ez egy sötét zárka lenne mondjuk 12 évre, mert tényleg nagyon egyszerűen meg lehetne oldani, de nyilván ez a vicc része. Együtt kell dolgoznunk a gyerekkel. Tehát nincs választási lehetőségünk. Ha elengedünk egy-két helyzetet, az nem gond, ha nem tudjuk megoldani. De ha elengedünk 5-10 évet, utána már nem kell keresni konfliktust, mert nem lesz egyáltalán semmilyen interakciónk nem lesz a gyerekkel. Tehát érdemes, nem belemegyünk, nem vitatkozunk, leülni és megbeszélni, és csak az érzéseinkről beszélni, és ki fog nyitni a gyerek felénk. Úgy, amit az előbb te mondtál, ekletáns példa. És olyankor azért azt mondom, hogy felnőttként én ezt nem vettem észre. Nincs baj, tudjuk most már akkor, hogy a gyerek így reagál.
A beszélgetésünk közben rögtön bevillant egy következő műsor címe, kommunikáció a családban, hiszen azt gondolom, hogy ez is egy olyan téma. De a következő részben folytatjuk a beszélgetést a családi szerepekről, a családi mintákról. Most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit. Folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsis Neokros Ildikóval, a Kiskolási Napsugár Óvodák Sziládi Áron utcai tagintézményének óvodapedagógusával. Az előző részben ugye beszélgettünk sok mindenről, amivel meg tudtuk erősíteni a szülői nevelési elveket. És itt a visszacsatolva az előző blokkokra, hogy ugye felállítottunk határokat, hogy van a kontrolláló, van a nagyon szabálykövető, van, aki lazában állítja fel a szabályokat, és azt beszéltük itt, hogy az a legjobb, hogyha középen maradunk. Tehát, hogyha megtaláljuk a szélsőségek között, ugye nem hiába szoktuk mondani, hogy az arany középutat. Azért az arany középút az egy jó út.
Igen, igen. Tehát azt beszéltük, hogy nem tudjuk szétválasztani ezeket a nevelési attitűdöket, tehát egy vonallal nem lehet, magát a fő vonulatot azt szét lehet választani, és egy picit erről beszélnénk még, hogy azért hogyan lehet, ezt úgy hívja a szakirodalom, hogy mérvadó szülő attitűdöt alkalmazni. Tehát, hogyha visszamegyünk egy picit és megnézzük, hogy és most erről egy pár szót szeretnék ejteni.
És ezt csak úgy, bocsánat, hogy közbevágok, tudatosan készüljenek arra a szülők? Tehát, hogy én most nyilván, amikor oda kerül egy helyzetbe, vagy amikor vállalják, hogy most akkor mi gyereket szeretnénk, nyilván megszületik a baba, és akkor jönnek az élethelyzetek. Tehát tudatosan, tudatosítani kell a szülőknek azt, hogy én most az arany középutat akarom, és mondjuk mérvadó szülő szeretnék lenni?
Szerintem nem tudom, hogy lehet-e tudatosítani. Egy dolog van, ami szerintem nagyon fontos, hogy meg kell fogalmazni egy célt, hogy milyen gyereket akarok nevelni. Tehát a célnak kell szerintem alárendelni az én eszköztáramat, és a másik dolog pedig az, hogy arra kell még nagyon emlékezni és fókuszálni, hogy mi volt az, amit helytelenítettünk annak idején, amikor minket neveltek. És ha arra emlékszünk, és nem hagyjuk, hogy megnyomódjon a gomb, és nem hagyjuk, hogy elkövessük azt a hibát, hogy elkezdjük szajkúzni azt, amit már 156 ezerszer hallottunk, és megígértük maguknak, hogy na ezt én aztán soha, ha nagy leszek, meg ha szülő leszek. Tehát szerintem ez a kettő alapvetés, hogy milyen gyereket szeretnék nevelni. Tehát ha én olyan gyereket szeretnék nevelni, mert elképzelhető, hogy nekem mindennél fontosabb az az irány, hogy ő bármi áron önérvényesítő legyen, bármi áron céltudatos legyen, szorítsa háttérbe az érzelmeit, akkor ide egy mérvadó szülő nem biztos, hogy jó. Tehát akkor igenis nekem keményen kell fognom a gyereket, tudatosítanom kell benne, hogy érzelemmentesen kell az életét végigcsinálni, én is érzelemmentesen fogok majd valószínűleg eredményt elérni. Egyébként igen, lehetséges, tehát persze, csak szerintem talán a legfontosabb mégis az, hogy a gyerekem boldog legyen. Tehát ha ő úgy boldog, hogy önérvényesít egész életébe, akkor majd valószínű, hogy a külső környezetéből majd kap kontrollt erre, és majd azt fogják tudni neki mondani, hogy figyelj, oké, rendben van, hogy most látjuk, hogy te haladsz az utadon, de egyébként nézzél, más itt nincs egy barátod se. És akkor majd ő neki lesz egy döntési lehetősége, hogy ezen az úton tovább halad, valóban ezt ilyen fontosnak tartja, vagy nem, vagy marad az úton, de egy kicsit mégis enyhül abban az értelemben, hogy keres magának barátokat, és akkor mindjárt már egyszerűbb lesz az élete. Tehát én azt gondolom, hogy egy dologot még tegyünk hozzá a célhoz, ugye azt mondtuk, hogy mi a célja a nevelésünknek, hogy ha lehet, az a gyerek belső kontrollos legyen. Ugye vannak a külső és a belső kontrollos emberek. A külső kontrollos ember az azért nehézkes adott esetben, mert ő soha nem lesz magának elég jó. És hogyha soha nem tudok magamnak elég jó lenni, mert arra várok, hogy milyen visszajelzést kapok a környezetemből, és egyébként ez például egy kontrolláló, erőszabályt építő szülő nagyszerűen ki tudja építeni a gyerekbe, hogy csak akkor csinálsz valamit jó, ha én kontrollat tartalak, akkor ő mindig keresni fogja a boldogság forrását. És hiába lesz ő a csúcson, akkor se lesz boldog egy családdal, egy nagy halom pénzzel se, mert mindig valami hiányozni fog neki, és közben az elégedettségérzés lesz, ami hiányozni fog. Tehát talán még egy gondolatot tennék mellé, hogy legyen a gyerek belső kontrollos, önmagának feleljen meg, ehhez olyan célokat kell kitűzessek már a legelején a gyerekkel, magyarul én tűzök majd olyan célokat ki, amit tudom, hogy a gyerek elér. Nem könnyen, nem hullik az ölében, mert azon megint nem azt érem el, mert akkor nem lesz egy olyan önérvényesítő személyisége, hogy mindig el fogja tudni élni a célját, hanem azt várja, hogy könnyen fogja elérni. Tehát nem lesz reálisan értékelés, hanem ismerem a gyerekemet, tudom a gyerekemet, hogy milyen, tudom, hogy milyen cél elé tudom rakni őt, vagy helyezni, abban az útjában én segítem őt, de hagyom, hogy megküzdjön érte. Ha hibázik, jelzem felé például, tehát egy nagyon fontos, hogy jelezzem felé, nem elfogadok mindent, amit ő mond. Tehát a mérvadó szülőnek ez egy nagyon-nagyon sajátja, hogy az arany középutas szülőnek, hogy a gyereknek nagyon nagy lehetőséget ad egy határon belül. Nem azt jelenti, hogy mindent adodob neki, hanem széles határt ad, és bővíti a határt annak megfelelően, ahogy a gyerek nő is érik, hiszen egyre nagyobb teritoriumra van szüksége. De a kontrollra is szüksége van a gyereknek, és amire szüksége a minden gyereknek az az, hogy mindig úgy álljak hozzá, hogy azonos értékrendet adjak neki. Tehát következetes legyek akkor is, ha egyébként már annyira fáradt vagyok, hogy azt se tudom, hogy miről beszélgetünk most. De azt, amikor válasz a helyzet elé állít a gyerekem, akkor ugyanazt az értékrendet hallja tőlem, mert ez őt is biztonsággal fogja eltölteni. Én azt gondolom, hogy ezer más dolog nagyon fontos még, de tudom, hogy mi a célom, világosan határozottan milyen gyereket szeretnék nevelni, ahhoz hozzá tudom rendelni a skálámat. Előbb-utóbb meg lesz.
Ha röviden össze kellene foglalnod, akkor mit mondanál a témával kapcsolatban?
Én egy idézetet hívnék ide. Ugye mindenki tudja, aki ismer engem, hogy én állandóan az érzelmi intelligenciával jövök, én mindig harcban állok az értelmi és az érzelmi intelligenciával. Én mindig úgy érzem, hogy az érzelmi intelligencia nem kap megfelelő szerepet, nem kicsinyem lenne természetesen az értelmi intelligenciát, de találtam egy gondolatot, ami sokkal jobban megfogalmaz minden kétségemet, és azt mondja, hogy az ész és az érzelem frigyéből szenvedélyes világosság születik. Az értelem érzelem nélkül tehetetlen lenne, az érzelem értelem nélkül pedig vak. És hogy milyen igaz? Tehát, hogy én semmiféleképpen nem tenném le egyik oldalon sem a voksomat, ők kéz a kézbe járnak. Csak a megfelelő arányt kell megtalálnunk ehhez.
Hát ettől szebb végszót nem is mondhattunk volna. Én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és a beszélgetésünk közben megint csak megfogalmazódott bennem egy-két műsorötlet, úgyhogy már előre meghívlak a következő adásokba. Köszönöm szépen neked a beszélgetést, és kívánok nagyon sok sikert az őszi évkezdéshez, kitartást, erőt, és nagyon sok mosolygó kisgyereket.
Nagyon szépen köszönöm. Én is hasonló jókat, és jó kis közös témákat mindkettőnknek.
Úgy legyen. Köszönöm a hallgatók megtisztelő figyelmét. A mikrofonnál Lovászi Mártit hallották. A műsor hamarosan felkerül a Hangalbumba. Viszont hallásra!